Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid. Ez a hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. Norvégia nyerte a női Európa-bajnokságot, miután a vasárnapi döntőben 22-20-ra verte a francia csapatot. A bronzérmet Horvátország szerezte meg. A magyar válogatott 2 győzelemmel és 4 vereséggel a 10. helyen végzett. Danyi Gábor társszövetségi kapitány szerint minden területen van lehetőség az előrelépésre. Kaposi Dávid interjúja.
Maradjunk annyiba, hogy nem úgy szerepeltünk, ahogy szerettünk volna, nem az elvárásoknak megfelelően a teljesítményünk, és nem elsősorban a helyezés, hanem azt gondolom, hogy inkább a mutatott játékunk, illetve azok a periódusok, amikor hullámvölgybe kerültünk, azok voltak nagyon mélyek, és igazából ez okozza azt a fajta rosszabb szájízt, hogy inkább így mondjam, hogy látván az erőviszonyokat, látván az, hogy milyen erős csapatok voltak, milyen erős csapatok ellen játszottunk, én azt gondolom, hogy a stabilitásunk és a döntő helyzetekben a teljesítményünk nem volt odavaló, de azért gyorsan hozzáteszem, hogy mindig az építkezés és mindig a jobbítás és a hibák kijavítása vezérel bennünket, és szeretnénk tanulni, szerettünk volna kapni egy nagyon reális képet, hogy hol tartunk, nem csak kézilabda terén, hanem a mentális dolgokba, a fizikális dolgokba egyaránt, és egy nagyon jó hű képet kaptunk.
Hogyan lehet akkor a jövőre nézve ezeket a hullámvölgyeket rövidebbre venni, ezt a hullámzást, ha egyáltalán ki lehet venni a játékból, akkor kivenni?
Én azt gondolom, hogy a hullámvölgyek mindig benne lesznek minden csapatnak. Hát láttuk az elődöntést és a döntőt, ahol a bronzmérkőzésen a hazai csapat 16 percig nem lőtt gólt. Tehát azért nehogy itt valaki azt gondolja, hogy ez egyedi eset és a magyar válogatottra jellemző egy sport teljesítmény, de mindig benne vannak a hullámzások. Az egy illúzió, hogy itt valaki azt gondolja, hogy 100%-on lehet 60 percen keresztül, nem lehet. Itt az a kérdés, hogy amikor az ember hullámvölgybe kerül, az ne legyen annyira mély, és amikor egy gyengébb periódusba kerül, akkor is tudjon hozni egy minimumot, akkor is tudjon hozni egy olyan fajta elvárhatót, ami egy nemzetközi szintre kell. Itt én ebben látom, hogy ebbe kell javulnunk. Még egyszer mondom, az, hogy kerülünk egy rosszabb periódusba, az teljesen normális. Viszont ennek a mélységét kell csökkentenünk. Na most nyilvánvaló, hogy ezeket át kell élni, tanulni kell belőle, hogy ezt lehet erre készülni, lehet erre előre készülni, hogy különféle helyzetekkel, különféle szituációk gyakorlásával, de azt az adott pillanatban azért az egy nagyon összetett dolog, hogy ki az, aki tudja hozni az elvárhatót, és ki az, aki nem tudja hozni, mert ha lehetősége nincs meg rá, hogy esetlegesen ebbe a pozícióba, vagy ebbe a periódusban nem képes megoldani a feladatokat. Erről kaptunk egy elég képet. Azért azt se felejtsük el, hogy egy pluszban még egy nagyon speciális helyzetben voltunk a járvánnyal kifolyólag, és ezt nem mindenki egyformán éli meg. Tehát a járvány minden csapatot sújtott. Minden csapatra gyakorlatilag negatív hatással volt, de azért az, hogy a járvány miatti kihagyás kire hogyan hat a fizikálisan és természetesen ezzel kapcsolódóan a mentális állapotára, az teljesen eltérő. Mi az tény is való, hogy ezt sokkal nehezebben éltük meg a kulcsjátékosaink, és ez is egy jó tanulság volt. Én nagyon remélem, hogy márciusra már túl leszünk ezen az egészen, és tényleg a valós és a meglevő problémáinkkal kell foglalkozni, illetve azoknak a megoldásával.
Miben a legnagyobb most a magyar csapat lemaradása mondjuk az európai élmezőnyhöz képest? Fizikálisan, játéktudásban, vagy pedig pont ebben a mentális felkészültségben?
Én azt gondolom, hogy mindháromban van lemaradásunk, mindháromban van nagyon sok fejleszthető területünk, nagyon sok fejleszthető kapacitásunk. Ha az egyik jön, akkor ez azért húzza a másikat. Tehát ha valaki rendben van fizikálisan, akkor sokkal nagyobb az önbizalma, sokkal jobban és sokkal tovább egy mérkőzésen belül tudja megcsinálni azt, amit tud, sokkal magabiztosabb. Ha valamelyik megbillen a három közül, akkor meg szintén az egyik húzza a magát másikkal lefelé is. Úgyhogy ez egy komplex terület és egy komplex lehetőség. Együtt kell fejleszteni mind a hármat, és mind a három terén van fejleszteni valónk és erőrelépni valónk.
Az Európa-bajnokság alatt, amikor beszéltünk, akkor többször elhangzott a stáb részéről, hogy nem tudják, hogy mi ennek a mentális gátnak, kölcsösségnek az oka, hiszen ugye igazából célkitűzés nélkül utaztak most ki Dániába. Azóta meg tudták már ezt fejteni, vagy beszéltek erről a játékosokkal?
Nem. Nem. Tehát azért nem felejtsük el, hogy egy 4-5 napja vagyunk itthon, és nagyon fontos, hogy lehigadjon mindenki, mindenkibe leülepedjenek a dolgok, ne az első, vagy esetlegesen a legutolsó élmények, a csalódottság, vagy a frusztráció legyen a domináns. Nagyon fontos, hogy higgadtan tudjuk megtalálni ténylegesen az okokat. Mi a stábon belül mindenki, nem csak az Elek Gábor is jó magam, hanem az egész stáb tagjai fogunk készíteni természetesen egy hivatalos beszámolót, de egymás felé is leírjuk a tapasztalatainkat, és már mondjuk, és akkor tudjuk, természetesen a játékosokat meghallgatva, de azért ez annyira rövid volt az idő, hogy erre azért még nem volt lehetőség.
Ha a posztokat nézzük, akkor van olyan poszt, ahol le vagyunk maradva, el vagyunk maradva?
Azt mondom, hogy a nemzetközi, ugye attól függ mihez képest, hogy azok a csapatok, akik mondjuk az első hatban voltak, azok stabilan ott vannak itt a norvég, a francia, az orosz, a holland válogatott, nagyon-nagyon stabilan ott van, most a dánok is bekerültek, ők nem voltak ott, és hát ugye meglepetésre a horvát csapat bekerült, és teljesen megérdemelten szereztem meg egyébként a bronzérmet, és látni kell, hogy arra az egy helyre, ahova szerintem joggal pályázunk mi is, azért egy német, egy spanyol, egy montenegró is véd válogatott, legalább akkor esélyre pályázik. Annyira sűrű ez a középmezőny, hogy a hatba kerüléshez is kellenek azok a stabilitások, amik most nem voltak meg nekünk. Ha csapaton belül nézzük, akkor ugye én azt gondolom, hogy talán a beálló poszton van egy nagyon komoly előrelépési lehetőségünk, ez biztos. Illetve azt gondolom, hogy az egészében véve komplexen a védekezés, a támadó játékunknak a javulása csapatszinten, abban nagyon-nagyon sok van. És nem szerettem volna egyedül a beállókat mondani, de talán ez a poszt, ahol még nagyon komoly lehetőségek vannak. Le szeretném szögezni, hogy talán a szélső posztunk, ami a legstabilabb mind a két oldalon, ott is van előrelépési lehetőség. Nyilván nem akkora, mint a beállós poszton, de azt gondolom, hogy a belső posztokon azért a lehetőségeink megvannak, hogy odaérjünk a sorba.
Ha az EB előtt még ugye arról beszél, hogy karakteres csapatot szeretne látni, mennyi valósult meg ebből, és mi kell ahhoz, hogy akár az olimpiai selejtezőre megmutassa a karakterét ez a válogatott?
Ugye azt szerettük volna közösen, hogy látszódjon a letétemény, hogyha annyi magyar válogatott a pályán van, hogy mit szeretne támadásba és védekezésbe is, hogy legyen egy jól látható, megfogható, kézzelfogható jegyeink legyenek. Nyilván azért ebből most nem sok került ki, de azért azt gondolom, hogy a szerb mérkőzésen és a román mérkőzésen, tehát két mérkőzésen azért domásan meg tud mutatni, hogy tudunk mi nagyon jól is játszani, tudunk mi nagyon-nagyon összeszedetten, nagyon jó csapatként funkcionálni és szerepelni. Ezekre kell támaszkodnunk. Egyelőre még ebből volt a keveset, de ezt kell súlykolnunk, és ezt kell prioritásba helyezni, hogy ezek a jegyek minél többet és minél hosszabb periódusban legyenek jellemzői magyar válogatottunk.
A munkamegosztás hogy működött, hiszen ebből a szurkolóit a tévé előtt annyit látott, hogy az időkéréseknél mind a ketten Elek Gáborral együtt, nyilván nem egyszerre, de beszéltek, néha ugye Görbic Anita is megszólalt, hogy zajlott ez a háttérben az edzéseken.
Elosztottuk a feladatot már a kezdetén, hogy Elek Gábor a támadásért felel, én a védekezésért, az Anita pedig a tanácsaival, a meglátásaival segít bennünket. Nekünk is ez volt az első igazi éles próbánk. Biztos, hogy ebből is fogunk mi tanulni. Én azt gondolom, ez azért láthatóan elkülöníthető volt és jól működött. Nem gondolnám, hogy kardinálisan ebből probléma lett volna. Az a fajta kommunikáció nyilvánvaló egy mérkőzésen belül előtt az ember elhatároz valamit, megbeszél valamit, leosztja a feladatokat, aztán a mérkőzés megjön, és aztán jönnek olyan szituációk is, amikre nagyon nehéz készülni előre, hanem ott kell rögtön megoldani. De a folyamatos kommunikáció meg volt köztünk az egész stábon belül, és én azt gondolom, hogy tudunk még ebbe is jobbak lenni, de amit megbeszéltünk, az úgy működött, és ezt tiszteletbe tartotta mindenki.
És mennyire volt nehéz az, hogy ugye mind a ketten egyszerre nem állhattak fel meccs közben, hiszen erre figyeltek ott a zsűri asztalnál, néha rászóltak az edzőkre?
Igen, ez nagyon nehéz, ugye sem a Gábor, sem én, nem én vagyunk egy ilyen ügyös típusok, és azért mind a ketten egy megfelelő temperamentumot képviselünk. Nyilván ennek is meg kell találni az egyensúlyát, de hát a csapat érdekében mindenkinek ezt tudomásul kellett venni.
Az Európa-bajnokság talán legnagyobb meglepetését az okozta, hogy a horvátok bronzérmesek lettek. Mit lehet ellesni ettől a horvát csapattól?
Nagyon-nagyon tiszteletre méltó. Nagyon példaértékű, amit a horvát válogatott nyújtott. Ugye gyakorlatilag a Horvátország válogatottján belül is a Podravka, Koprivnica a legjobb csapatuknak a játékosait nélkülözve jöttek teljesen ismeretlenül, teljesen tét nélkül, és olyan szintű motivációval és könnyedséggel gyakorlatilag a francia és a norvég válogatotton kívül mindenkit megvertek, tehát csak üdvözölni lehet, és tanulni azt a fajta mentalitást, és azt a fajta hozzáállást, hogy mit lehet elérni szorgalommal, odaadással és akarattal. Ugyanakkor azt azért szögezzük le, hogy nem biztos, hogyha még egyszer megrendeznék ezt az Európa-bajnokságot, a horvát válogatott ugyanígy szerepelne. Még egyszer tisztelet és az elismerés illeti őket első fokon, és tanulni valóban az ilyenfajta helyzetek kezelésére. De azért ezt is kezeljük a helyén, és még egyszer mondom, mi nekünk a saját magyar meglevő értékeinket és a kézilabda kultúránkat kell erősíteni, és átvenni például azt, hogy a tét nélküliség, illetve a felszabadultság mit eredményezhet bizonyos helyzetekben.
A következő nagy megmérettés majd márciusban az olimpiai selejtező lesz. Addig már ugye nemzetközi szünet nem lesz, tehát előtte tudnak majd csak néhány napot készülni a csapattal. Hogy néz ki itt a következő tavaszig a program?
Hát a tavaszi program a klubokban hihetetlen feszített. Január-február ugye a Magyar Bajnokság és a Bajnokok Ligája mérkőzések, pluszban még az elmaradt Magyar Bajnoki és a Bajnokok Ligájából elmaradtak. Koronavírus miatt bepótolandó mérkőzések lejátszása fog szerepelni, egy hihetetlen feszített tempó lesz, és hát valóban a selejtező előtt lesz egy pár napunk, hogy hasznosítsuk azokat a tanulságokat, amiket most majd fogunk leszűrni, illetve összegezni, illetve felkészüljünk arra, hogy a kínai, a szerb és az orosz válogatott ellen úgy tudjunk kiállni, hogy ezeket a tapasztalatokat hasznosítottuk, de külön összejövetel addig nem lesz, ott lesz egy-két napunk előtte, de most már azért van egy valós képünk, és hát addig is a folyamatos kommunikáció természetesen a stábon belül, és a csapat tagjai, a válogatott játékosok és a válogatott játékosokat adó klubok vezetőivel, edzőivel szeretnénk egy nagyon szoros kapcsolatot kialakítani, mint ahogy most eddig is volt, de most talán még szorosabban, és ebből vonjuk le a tapasztalatokat.
Ugye említette a sűrű programot, az a furcsa helyzet áll elő, hogy ön sem Győrben, míg Elek Gábor a Ferencvárosban nem nagyon teheti meg azt, hogy pihenteti, kiméli a válogatott játékosokat, itt majd márciusra gondolva, hogyan fogják megoldani ezt a helyzetet?
Igen, és nem is tudjuk, mert valóban annyi, és nincs is szándékunkba pihentetni őket. Fel kell készülnünk erre a nagyon speciális helyzetre, de hozzáteszem a szerb és az orosz csapat, aki az ellenfelünk lesz a selejtező, ugyanilyen cipőbe jár. Tehát minden válogatottat adó klubnak egy hihetetlen megterhelése lesz a január és a február. Ezért is mondom és mondjuk, hogy mennyire fontos a mentális felkészítés, felkészülés és az a fajta állapot, hogy ki hogyan tudja ezeket elviselni, hogy héten egyszer, kétszer, nem kevésszer lesz szerintem, hogy talán még többször, de hogy kétszer biztos, hogy egy nagyon komoly erőpróba előtt áll mindenki a márciusi olimpiai selejtezőig, és ezt nagyon higgadtan megtervezve és felkészítve a játékosokat kell ezt kezelnünk és előkészítenünk, hiszen nem szeretnénk, hogy március elejére vagy közepére inkább azt mondod, mire pont nagyon kell, addigra ezek a játékosok testben és lélekben ne legyenek olyan állapotban, mint ahogy kellenének. De még egyszer mondom, a szerb csapat nagy része is BL, és az orosz válogatott szinte egészen is BL mérkőzéseket fog játszani, mellette még a hazája bajnokságájába is játszani. Úgyhogy senki nincs könnyű helyzetben, nem szeretnénk hivatkozni a sűrű programra, mert mindenkinek az lesz. Erre is meg kell találni, és biztos vagyok benne, hogy meg is fogjuk találni a megfelelő megoldást.
És akkor ez a mentális felkészülés hogy fog kinézni itt a következő hónapokban, hogy az olimpiai kijutással járó stresszt, elvárásokat tudják kezelni majd a játékosok?
Kommunikációval, illetve a stábunknak van egy mentáltrénere, aki egy kiváló szakember, és az ő segítségével is közösen fogjuk tudni ezt megoldani. Én azt gondolom, hogy ha ezt a részét is sikerül megtalálnunk, helyre tennünk, mert azért ezt sem kell a kézilabda elé helyeznünk, mert azért vallom, hogy ennek az egésznek a kézilabdáról kell szólni, a szakmai dolgokról kell szólni, de a fizikális felkészítés és a mentális felkészítés, mint láttuk, adott esetben talán még fontosabb, mint a kézilabda, de azért magáról a szakmáról kell, hogy szóljon ez az egész, amiről beszélünk és amit gondolunk.
Említette, hogy most az Európa-bajnokságon hasznos és fontos válaszokat kaptak arról is, hogy kire mennyire lehet majd támaszkodni, mekkora változás várható a keretben egyáltalán, feltűnhetnek-e még addig játékosok, vagy olyanok, akik mondjuk sérülésből visszatérhetnek, gondolok például Planéta Simonettára.
Nyilvánvaló, hogy a válogatott mindig nyitott. Egyszer azért, mert elképzelhető, hogy azok a játékosok, akik most nem kerültek be, olyan formát mutatnak, hogy helyet követelnek maguknak a válogatott keretbe. Másfelől azt is tudomásul kell venni nyilván, hogy sajnos sérülések is közbejöhetnek, tehát ez miatt is egy fluktuáció nyilván mindig van, de azért a váz, a mag azért megvan. Több mint valószínű, hogy azért fogunk cserélni, és fogunk újakat meghívni. Az újakat természetesen úgy értem, hogy akik most nem voltak a keret tagjai, de régebben esetleg ott voltak. A mindig a pillanatnyilag legjobban szereplő játékosoknak szeretnénk helyet adni, de természetesen azért a vázunk azért az egy adott dolog. Hogy a Planéta Simonetta, vagy akár mások addig milyen formában jönnek, addig nyilvánvaló nem sok idő van, de majd a január-február eldönti, hogy ezek a sérülésből felépülő játékosok, vagy akik most esetleg nem ütötték meg azt a szintet, hogy úgy ítéltük meg, hogy helyük lenne a válogatottba, képesek-e, de még egyszer mondom, az elv az, hogy a legjobb formában levő magyar játékosok alkossák a válogatottat.
Az orosz válogatottól, aki ugye majd márciusban ellenfél lesz, másra kell számítani azok után, hogy már nem Ambros Martin a szövetségi kapitány?
Hát nyilván, tehát én nagyon jól ismerem az Ambros Martin munkáját. Biztos, hogy a kézjegye azért Orosztóban eltöltött évek, és az orosz válogatott mellett eltöltött évek nem fognak nyomtalan elmúlni, de az is biztos, hogy az úgy mindig egy saját elképzelést hoz. Egy orosz edző kerül, akkor nyilván az orosz iskola és annak a jegyei fogják képviselni. De azért biztos vagyok benne, hogy az Ambros munkája kezenyomban látszani fog a csapaton. Fontos lesz, hogy megtudjuk, hogy ki lesz az új szövetségkapitány, annak milyen filozófiája van. Tehát az Ambrossal vagy az Ambros nélkül is egy nagyon-nagyon komoly erőt képvisel az orosz válogatott. Ne felejtsük el, az aktuális olimpiai bajnokról beszélünk. És a bajnokok ligájában is a Rosztov és a Moszkva színeiben olyan csapatokkal képviseltetik magukat, akik nagyon komolyan esélyesek a Final Four-ra.
6 győri játékos is érdekelt volt az Európa-bajnokság döntőjében. Hogy tetszett a döntő, kinek szurkolt?
Szurkolni nem szurkoltam senkinek, mert nyilván senkit nem akarok megbántani avval, hogy a másiknak szurkolok. Az tény, hogy a norvégok kézilabdája közel állt hozzám, közelebb áll hozzám, mint a franciáké, hiszen egy nagyon dinamikus, nagyon tempós kézilabdát képviselnek. Hozzáteszem, hogy ugyanakkor a francia csapatot tartottam esélyesebbnek, lehet, hogy ez meglepő, mert azt vallom, hogy a francia válogatottnak a cserepadjáról beszálló játékosok valamivel én azt gondolom nagyobb nívót képviselnek, mint a norvég csapatból, akik be tudnának lépni, vagy beléphettek. Ennek ellenére egy azt gondolom, talán nem túl magas színvonalú, de egy nagyon komoly csatát hozott. Elég sokat hibáztak a csapatok, és talán, ha úgy fogalmazok, hogy a kevesebbet hibázó csapat nyert, akkor én azt gondolom, hogy megérdemelten nyert Norvégia.
Hogy alakul a folytatás most? Győrben hány nap pihenőt kapnak ezek a játékosok, akik mondjuk itt az Európa-bajnokság utolsó szakaszában is még érdekeltek voltak?
Az a bevett szokás, hogy az utolsó lejátszott mérkőzés után egy hét pihenőt kapnak. Ez sajnos most nem tud létrejönni. A dánoknál is az a Nemette Hansen révén van egy érdekelt játékosunk, hála Istennek. És 27-én, azaz vasárnap, úgyhogy most csak 6 nap lesz a pihenő, de ugye 3 nap, 2 nap, 3 nap az ünnepek, a karácsony. Ne felejtsük el, egy nagyon speciális helyzet van az utazások terén is, hiszen járvány miatt az utazás is nagyon-nagyon, úgy mondjam, macerás és nehéz megszervezni. De 27-én reggel már edzünk, vasárnap reggel már edzünk egyet, és délután is edzünk, hiszen a bajnoki rendszer úgy hozta, hogy 30-án már mérkőzést kell játszanunk, és gyakorlatilag ez a hét áll rendelkezésükre, hogy kipihenjék magukat, feltöltődjenek. Én azt gondolom, a legjobb feltöltődés az mindig az, ha az ember a szeretteivel, a családjával van. Ráadásul, hogyha ez még a karácsony is párosul, akkor én azt gondolom, hogy nagyon motiváltam, mint ahogy egyébként mindig, és nagy-nagy lelkesedéssel fognak visszatérni a játékosaink.
Dani Gábort, a női válogatott társ szövetségi kapitányát, a Győr vezetőedzőjét hallották. Mára véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk, magazinunk adásait pedig meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.